beszámoló kampányt kezd az MSZP az elmúlt 4 év kormányzati tevékenységéről.
A Fidesz frakció vezetője szerint minden kormány teljesítményét a saját ígéreteihez kell mérni.
Az Alkotmánybírósághoz fordul a MAGOSZ a termőföldről szóló törvénymódosítás miatt.
Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprusz Éva és Asbóth József.
Köszöntöm kedves nézőinket!
Jó estét kívánok!
Elszámoló kampányt kezd az MSZP az elmúlt 4 év kormányzati tevékenységéről. Hiller István pártelnök kijelentette, ma valóban több az igazságosság az életünkben, mint a ciklus elején volt.
Ezzel a témával bővebben foglalkozik Közbeszéd című háttérműsorunk.
A demokratikus verseny elszámolással kezdődik, mondta Hiller István, aki szerint a jelenlegi kormánykoalíció igazságosabbá tette a nyugdíj, a családtámogatás és az adórendszert, a földtulajdonlást, illetve több autópályát épített, mint elődje.
Olyan országot akarunk, ahol egyre nehezebb elszegényedni, lecsúszni, de egyre könnyebb felemelkedni. Felemelkedni a tisztes polgári jólétbe.
Ehhez az első lépést tette hozzá Hiller István, hogy ne tegyünk különbséget gyermek és gyermek között. Ezért lett az adókedvezmény helyett az emelt összegű családi pótlék a támogatás főeszköze. Újhelyi István arról beszélt, a Fidesz kormány idején jelentősen csökkent az alacsony jövedelmi családok támogatásának reálértéke. A jelenlegi kabinet viszont az átlagos és átlag alatti jövedelemből élőknek ad többet. Az MSZP alelnöke szerint egy felelős baloldali kormánypolitika feladatai közé tartozik, hogy megteremtse annak feltételeit, aki akar, vállalhasson gyermeket.
Nem feledkezünk meg arról, hogy mi felelősek vagyunk azokért is, akik megszületnek. Ezért gondoskodnunk kell minden megszülető gyermek életesélyéről, étkezéséről, tanulási lehetőségéről, a család biztonságáról.
Újhelyi István hozzátette, 2002-ben 352 milliárd forintot fordított a költségvetés családtámogatásra, ezzel szemben idén 485 milliárd jut erre a célra.
Áder János szerint nem lehet egymáshoz hasonlítani az Orbán kabinet és az MSZP kormány 4 évét.
A Fidesz frakció vezetője szerint minden kormány teljesítményét saját ígéreteihez kell mérni.
Semmit sem tanultak, semmit sem felejtettek. Ezt a Bourbonokra kitalált mondást vonatkoztatta az MSZP-re Áder János.
Tegnap a Bourbon rendezvényházban Gyurcsány Ferenc azt mondta, eljutottunk a jóléti reform előszobájába. Ahhoz képest, hogy a szocialisták 4 évvel ezelőtt jóléti rendszerváltást ígértek, a jóléti rendszerváltás végrehajtását ígérték, ahhoz képest ez nem túl biztató eredmény.
Az ellenzéki politikus hangoztatta, 4 év alatt 14%-os infláció mellett a kormány által befolyásolt árak ennek többszörösével emelkedtek.
Vessük ezt össze a korábbi választási ígéretekkel, hiszen az árak vonatkozásában is volt néhány választási ígéret, nem is kevés, közöttük az egyik leglátványosabb, legtöbbször emlegetettebb, lassan mondom, nem lesz gázáremelés.
Ehhez képest a gáz lakossági ára 67%-kal, a vállalkozások számára 136%-kal emelkedett, az ingyenesnek ígért szív- és érrendszeri gyógyszerek 30 és 140% között drágultak, a villanyáron pedig 38%-kal lett drágább, sorolta Áder János. Felelevenítette azt a kormányzati ígéretet is, hogy a diákok ingyen utazhatnak majd az iskolákba. Ehhez képest a BKV diákjegyekért a dupláját kell fizetni, mint 4 évvel ezelőtt. Az autópálya matricák díjai 67-75, illetve 100%-kal emelkedtek.
Az SZDSZ nem áll el az általa javasolt 4 párti program bemutatótól, akkor sem, ha a többi parlamenti párt nem áll kötélnek, jelentette be Kunce Gábor.
Kunce Gábor egy héttel ezelőtt vetette fel először, hogy a 4 parlamenti párt közösen mutassa be választási programját. A szabad demokraták szerint ugyanis csak így kerülhető el, hogy a pártok csupán saját közönségüknek beszéljenek, és így lehet a programok közötti különbségeket pontosan bemutatni. Azóta mind a 3 párt különböző indokkal, de elvetette az elképzelést, mondta az SZDSZ elnöke.
Mi természetesen nem adjuk fel, hiszen meggyőződésünk, hogy a kampánynak a programokról, a programokkal kapcsolatos vitákról kell szólniuk, Ezért aztán mi a magunk részéről, dacára annak, hogy most visszautasítást kaptunk minden oldalról, mégis folytatni fogjuk a programunk ismertetését.
Kunce Gábor azt kérte a pártoktól, hogy hetente tartandó sajtótájékoztatójukra írásban vagy személyesen küldjék el véleményüket az adott témakörről.
Ha nem kapunk válaszokat a hetente feltendő kérdéseinkre, akkor mi magunk fogjuk bemutatni az eddigi nyilatkozatok parlamenti előterjesztések alapján mind a konzervatív, mind a szocialista álláspontot.
A jövő héten az egészségügyről kíván véleményt mondani az SZDSZ.
Az MDF továbbra is kitart az egykulcsos adórendszer bevezetése mellett.
Nem az adórendszerünk lett egykulcsos, hanem a magyar politika. Így kommentálta Dávid Ibolya Orbán Viktor és Schiller István kijelentését, amelyben a hétvégén elutasították az egykulcsos adó bevezetését. Az MDF elnöke szerint így figyelmen kívül hagyták a szlovák gyakorlatot és az EVA bevezetésének előnyös tapasztalatait is, hiszen a magyarok nem akarnak adót csalni, ha elviselhető annak mértéke. Dávid Ibolya azt mondta, az egykulcsos adórendszer bevezetésével csökkenne a munkanélküliség, a jövedelmek pedig emelkedni.
Én úgy ítélem meg, hogy ez javítja a Magyarország versenyképességét, befektetőket vonz ide, ugyanakkor a másik oldalról meg csökkenti a költségvetési hiányt, hiszen csökkenti a bürokráciának is a költségeit egy ilyen egykulcsos adó.
A politikus szerint nem igaz, hogy az egykulcsos adózással egy vállalkozó ugyanannyit adózna, mint a munkás, de nem fogadja el a Fidesz vezetőjének érvelését sem, miszerint ha bevezetnék ezt az adófajtát, akkor a családok látnák kárát. Dávid Ibolya úgy látja, szét kell választani az adórendszert a szociálpolitikától és a családtámogatástól.
Az Alkotmánybírósághoz fordul a MAGOS, mert véleményük szerint a termőföldről szóló törvény módosításával sérülnek a gazdák alkotmányos jogai.
A tervezett törvénymódosítás az állattartó telepek és a halastavak üzemeltetőit érinteni. A MAGOS szerint a törvény úgy rendelkezik, hogy az ilyen telepek üzemeltetőinek előhaszonbérleti joga megelőzni a helyben lakókét. Így Jakab István szerint a családi gazdálkodókat kiszoríthatják a külföldi tőkeerős vállalatok.
Törvényi garanciával megvásárolja a földet, vagy előhaszonbérleti jogot szerez, x időre, 20 évre, bármennyire, és 2 év múlva abbaadja az állattenyésztést.
A társa szerint azonban a módosítás segítséget jelent a gazdáknak, épp azért született, hogy a telepek tulajdonosai földhasználathoz juthassanak.
Akkor tud hosszú távon gondolkodni, fejleszteni, beruházni, ezért tartom fontosnak, hogy ugyanolyan jogosítványa van az állattartó telep tulajdonosának a föld bérleti jogviszony esetében, létesítés esetében, mint a föld bérlőnek.
A MAGOS elnöke egyébként kifogásolta azt is, hogy a gazda megállapodás jó indulatúan is csak 60%-ban teljesült. Az állattenyésztés például nem kapta meg a beígért 10 milliárd forintos többletforrást, és Jakab István szerint az sem valós, amit a miniszterelnök a napokban mondott, miszerint tavaly 500 milliárd forint került be a mezőgazdaságba. Az érdekképviselet vezetője ugyanis azt mondta, ebből le kell vonni 146 milliárd forintot, mert az nem támogatás, hanem az intervenciós gabona átvétele utáni jár a gazdáknak. Máshogy számol a minisztérium. Pásztor András szerint a kormány 90% feletti mértékben teljesítette a vállalását, csak ott vannak még hiányosságok, ahol az Európai Unió még nem hagyta azt jóvá.
Felszállt az első marosvásárhelyi repülő Budapestről.
A Malév új járata hetente 3-szor közlekedik majd a két város között.
A Malév új járata meggyorsítja az utazást Budapest és Marosvásárhely között. Az út mindössze 1 óra, sőt kedvező árat is biztosít a cég az utazóknak.
Egy vonatjegy áráért lehet a mai naptól elrepülni, most szeretném bejelenteni, hogy 5000 forintba fog kerülni plusz illetékek a jegy, tehát így összességében 20000 forintnál kevesebb lesz.
A Malév repülőgépei heti 3 alkalommal közlekednek majd, a járatok számát a nyári menetrendben heti 4-re sűrítik.
Egyszerre járul hozzá mind a nemzetpolitikai céljaink, külpolitikai, regionális céljaink és gazdasági, üzleti céljaink valóra váltásához.
A cég stratégiai partnernek tekinti Romániát, de nem csak üzletemberekre számítanak, hanem turistákra, magyar családokra is az utazó közönségben.
Több mint egy évtizede azon dolgozunk, hogy minél intenzívebb, jobb, gyorsabb legyen a kapcsolat a magyar-magyar viszonyval, hogy minél rövidebb idő alatt el lehessen jutni, hogy minél több család tudjon egymással kapcsolatba kerülni.
A nemzetközi légitársaságok közül a Malév menetrendjében szerepel a legtöbb romániai célállomás, immár 5.
Magyarország számára a határon túlélő magyar közösségek a velük való intenzív kapcsolattartás miatt is sorsdöntő az EU további bővítése, mondta a köztársasági elnök a Sándor palotában, ahol újévi fogadást adott a Magyarországra akkreditált nagykövetek számára.
Magyarország támogatja az unió további bővítését, hiszen a szomszédos térségekben így módon is teret nyer majd a stabilitás, a szabad piacgazdaság és a demokrácia, fogalmazott a misszióvezetők előtt tartott beszédében Sólyom László. A rendezvényen mintegy 80 nagykövet vett részt, jelen volt Somogyi Ferenc külügyminiszter is. A köztársasági elnök kiemelte, Magyarországnak EU és NATO tagsága mellett figyelmet kell fordítani keleti szomszédjaira, valamint az ázsiai, amerikai, afrikai és az ausztrál kontinens országaira is. Sólyom László hangsúlyozta, hogy Magyarország 2006. októberében emlékezik meg az 1956-os magyarországi forradalom 50. évfordulójáról. Hozzátette, a magyar népe kiemelkedő eseményét méltóképpen nagy nemzetközi részvétellel ünnepli meg. Az államfő szólt a másik nagy évfordulóról is, arról, hogy 125 évvel ezelőtt született Bartók Béla. Mindkét ünnep a magyarság és az egyetemes emberiség kapcsolatáról szól, szerepünkről a világtörténelemben és az egyetemes művészetben. Szögezte le Sólyom László.
A nemzetközi közösség megpróbál közös álláspontot kialakítani az iráni atomprogrammal kapcsolatban.
Ennek érdekében 6 ország kezdett egyeztetést Londonban.
A teheráni illetékesekkel eddig tárgyaló EU-trojka Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és a hozzájuk csatlakozott Egyesült Államok, Oroszország és Kína diplomatái a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség bécsi ülésére próbálják kialakítani a közös álláspontot. Ezen az ülésen tárgyalnak az iráni atomprogramról. Az EU-trojka azt javasolja a testületnek, hogy az ügynökség az iráni atomprogram ügyét utalja az ENSZ biztonsági tanácsa elé. Irán hajlandó a tárgyalások folytatására, de az olajárak felemelésével fenyegetőzik, ha a BT elé kerül a kérdés. Az amerikai külügyminiszter szerint mindenképp a biztonsági tanács elé kell vinni a teheráni atomdossziét. A téma szóba került a német kancellár moszkvai bemutatkozó látogatásán is. Angela Merkel megpróbálja megnyerni Vladimir Putyin támogatását az ügyben. Moshe Katsav izraeli államfő szerint pedig országa nem engedheti meg, hogy Irán nukleáris kapacitásra tegyen szert, mert azáltal szélsőséges csoportok atomfegyverhez juthatnak.
A török hatóságok bejelentették, hogy bizonyítottan madárinfluenzával volt fertőzött az a kislány, aki tegnap hunyt el, pozitív lett ugyanis a H5N1 tesztje.
Törökországban ezzel 20-ra emelkedett a kórral fertőzött és 4-re a madárinfluenzában meghalt emberek száma.
Törökországban 764 ezer szárnyast öltek le a madárinfluenza elleni harc keretében. Az ország 81 tartománya közül 29-ben már kimutatták a ragály terjedését, vagy gyanítják, hogy madárinfluenza ütötte fel a fejét. A hatóságok azt javasolják az embereknek, hogy kerüljék az érintkezést a szárnyasokkal, mert mind a 4 áldozatról kiderült, beteg állatokat fogtak meg, illetve játszottak velük. Tömegesen hullanak a galambok az észak-oroszországi Murmanszkban. Az állatorvosok ennek okát még nem ismerik, mindazonáltal nem zárják ki a madárinfluenza fertőzés lehetőségét. Az elhullott galambokból vett vérmintákat elemzik, és ezek eredménye csak január végére várható.
Az izraeli Kadima párt megbízta Ehud Olmert ideiglenes kormányfőt, hogy ügyvezető elnökként irányítsa a párt felkészülését a március 28-i választásokra.
Olmert megbízását a párt alapító Ariel Sharon egészségi állapota tette szükségessé.
A legutóbbi izraeli közvéleménykutatások szerint a Kadima Ehud Olmerttel az élén is könnyedén megnyerheti a választásokat. Ariel Sharon fő törekvése az volt az új párt megalapításával, hogy elősegítse az izraeli-palesztin konfliktus befejezését. A miniszterelnök azért vált meg korábbi pártjától, a Likudtól, mert a párt szélső jobboldali frakciója ellene fordult a gázai kivonulás miatt. Izraeli sajtóértesülés szerint agyvérzése óta először kinyitotta a szemét Ariel Sharon. A jeruzsálemi Hadassza kórház tisztségviselői azonban ezt nem tudták megerősíteni. Szakértők szerint jelentős agykárosodásra utal, hogy a 77 éves politikus mindeddig nem ébredt fel a kómából.
Újra itthonról. 4 kórháznak adta át az életajándéka kórház címet a Hungarotransplant.
Ezekből az intézményekből adták az elmúlt években a legtöbb donorjelentést Magyarországon.
Bár az elmúlt órákban nem adott ki a SOTE transzplantációs klinikája hírt Rebekával kapcsolatban, a megműtött kislányról annyi tudható, hogy az új máj működik, állapota kielégítő. A 4 éves gyermek műtétje ráirányította a figyelmet a hazai donor jelentésekre is.
Azt lehet mondani, hogy olyan évente 4 az alsó érték és a felső érték, az 10-12, szóval átlagban 7-8 donort jelentünk évente.
Az Országos Baleset Intézet a legjobb donor jelentők közé tartozik. A Hungarotransplant nem csak koordinálja, hanem ösztönzi is az intézményeket Magyarországon.
Másik feladatunk egy donációt ösztönző tevékenység. Ezért is gondoltuk azt, hogy egyfajta erkölcsi elismeréssel nevesítjük, hogy van 4 olyan kórház Magyarországon, amelyeknek a donor jelentő aktivitása lényegesen magasabb, mint az összes többi kórházé.
Az elmúlt évben 181 agyhalottról érkezett a Hungarotransplanthoz jelentés, így több mint 400 embernél tudtak transzplantációs műtétet elvégezni.
Egyre hosszabb várólisták, kevés átültethető szerv. Európa országai hasonló transzplantációs gondokkal küzdenek, mint Magyarország.
Az Európai Unió egyelőre nem működtet olyan adatbázist, amely nyilván tartaná a szervekre várókat, illetve a lehetséges donorokat.
A legtöbb európai országban az az elv érvényesül, amely valamennyi állampolgárt donorként kezeli, kivéve ha ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozatot nem tett. A gyakorlat már mutat némi eltérést. Ausztriában például csak az mondhat nemet, aki ezt a megfelelő hatóságnál bejelentette, míg több országban az adományozáshoz kikérik a legközelebbi hozzátartozók véleményét is. A másik nagy csoport, ahol kizárólag olyan ember szervei élhetnek másban tovább, aki erről valamilyen formában írásos nyilatkozatot tett. Ilyen például Németország és Nagy-Britannia. Észtországban minden egyes esetben bizottság dönt az átültethetőségről, Bulgáriában csak vészhelyzetben lehetséges a transzplantáció, Írországban, Litvániában és Máltán pedig semmilyen törvényt nem alkottak a kérdésben. Az Euróbarométer egy 2 évvel ezelőtti felmérése szerint egyébként az Unió valamennyi tagállamában hiányosak az emberek ismeretei a szervadományozásról. Csaknem 60%-uk nem ismeri országai vonatkozó jogszabályait, de átlagosan ugyanennyien készek arra, hogy haláluk esetén szerveiket másoknak ajánlják fel.
Egy 66 éves budapesti lakos égett bent abban a hévkocsiban, ami a gödöllői vonalon gyulladt ki vasárnap késő este, egyelőre ismeretlen okok miatt.
A hévszerelvény vezetője a 16. kerületben a Veres Péter és Imre utca kereszteződésénél észlelte a visszapillantó tükörből, hogy a 3 kocsiból az utolsó füstöl. Ezt követően leállította a vonatot, az utasokat leszállítatta és megpróbálta eloltani a lángokat, ám nem járt sikerrel. A helyszínre érkező tűzoltók végül 5 havosított oltóval fékezték meg a lángokat. A vizsgálat a tűzoltóság és az igazságügyi szakértő bevonásával jelenleg is folyik.
Az elsődleges szakértői vizsgálat mindez idáig nem állapított meg műszaki hibára utaló jelet. A vizsgálat jelenleg is folyik. A vezérigazgató a vizsgálat eredménye alapján tesz feljelentést.
A BKV mintegy 300 kelet-német gyártmányú hévkocsit üzemeltet. Ezek többsége a Városi és Elővárosi Közlekedésért Egyesület nevű civil szervezet szerint tűzvédelmi szempontból hibás konstrukció, amin a hévkocsikon végzett felújítási munkák sem változtattak érdemben.
Egy hét alatt több mint 1500 vámszabálysértési ügyben indult eljárás az észak-alföldi régióban.
A pénzügyőrök szerint a szokatlanul magas esetszám a többi között annak is betudható, hogy nemrég ért véget az ortodox karácsony, és sokan utaztak vissza Nyugat-Európába dolgozni.
Az átlagosnál 15%-kal több, vagyis majdnem 520 esetben találtak csempészholmit a pénzügyőrök az észak-alföldi régióban. A legtöbben még mindig cigarettát akarnak behozni az országba, az ügyeskedők pedig mindig új módszerekkel próbálkoznak. Tiszabecsnél például a napokban egy férfi dupla fenekű vesszőkosarakban próbált dohányt észrevétlenül áthozni a határon, sikertelenül.
A másik eset az Áhonyi Vámhivatalnál történt, ott pedig egy pár hónapos Skoda Fabiának mind a 4 meghajtott kerekébe cigaretta volt elrejtve, összesen 880 doboz cigaretta rejtőzött a kerekekben.
Az autós elleni bűncselekmény miatt bírósági eljárás indult. A pénzügyőrségnek egyébként joga van autót is lefoglalni, de csak akkor, ha valamilyen rejteküreget alakítottak ki a járműben. A fináncok a régióban egy hét alatt több mint 80 ezer doboz füstölni valóra bukkantak. Emellett majdnem 570 liter üzemanyagot és több mint 80 liter szeszes italt foglaltak le, összesen 5,8 millió forint értékben.
Elindult az első menet. Bevonultak a Szentendrei Kiképző Központba a frissen szerződtetett katonák.
A jelentkezők legénységi beosztásban legalább 2, tiszti beosztásban legalább 5 évre kötelezték el magukat a honvédségnek.
A tapolcai bázis bezárása után a Szentendrei Kiképző Központ fogadja az országban egyedül a szerződéses katonának jelentkező 18 és 47 év közötti, legalább általános iskolai végzettséggel rendelkező, büntetlen előéletű magyar állampolgárokat. A bevonulók, miután egy kétnapos fizikai, pszichológiai alkalmassági felvételi már túl vannak, Szentendrén egy általános orvosi vizsgálaton és drogszűrésen esnek át. Bár a hadsereg szervezete megváltozott, a jelentkezők motivációja ugyanaz, mint évszázadokkal ezelőtt.
Sokkal rendszeresebb életet lehet itt a hadseregbe élni, sokkal jobban lehet előrébb lépni, mint a civil életbe.
Győrben nem nagyon találtam munka lehetőséget, nem találtam munkahelyet, és a honvédségben látom a biztos jövőt családom számára is.
A bevonulókra 3 hónapos alap, illetve szakkiképzés vár.
Onnantól kezdve, hogy ide bevonult a katonaszervezethez, annak, hogy hogyan vegye fel a ruháját, attól kezdve bezárólag a fegyver használatáig.
Az alezredes szerint az idei évre az jellemző, hogy a jóból keveset adtak. Az eddigi legkisebb létszámú, de jó fizikumú és viszonylag magas iskolai végzettségű az idén bevonult, mintegy 70 fős állomány.
Elhűltek a hüllőktől a pécsi akvárium-terrárium látogatói.
Az intézményben kígyózó hét elnevezéssel program sorozat kezdődött a pikkelyesek megismertetésére.
Hosszú nyálkásnak tűnő test, hideg, élettelen tekintet. Általában ezek azok a jelzők, amik miatt az emberek rettegnek a kígyóktól. Pedig azok többsége még a légynek sem árt, sőt, akár vonzóak is lehetnek.
Az érintésüket nagyon szeretem. Egyszerűen ennyi. Meg nagyon... Szinte majdnem az összeset tökéletes állatnak tartom.
Hogy minél többen legyenek ezen a véleményen, rendkívüli hetet hirdetett meg a pécsi akvárium terrárium. A szervezők egészen szombatig a hüllőkkel ismertetik meg a közönséget. Az állatsimogató mellett a gyermekek környezettudatos nevelésére is hangsúlyt helyeznek. A szakemberek elmondása szerint nem árt játékos formában bemutatni a kígyókat, és ezáltal tisztázni a tévhiteket.
A gyerekek nagyon nagy fantáziával tudnak mesélni a különböző otthon családban hallott mesékről, hát ezekről megbeszéljük a valós és a valótlan dolgokat.
A pécsi zoopedagógusok remélik, a hüllő bemutatóval bebizonyíthatják, hogy ok nélkül félünk a kígyóktól, hiszen olyanok, mint bármely más állat. Ha nem hergelik, nem támad. És ez nekünk embereknek akár még követendő példa is lehet.
Következnek a sporthírek Kelemen Zsolttal.
Mi legközelebb este 9:30-kor várjuk Önöket a Híradó második kiadásával. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket! Nem kellett sokat várni az idei első tenisz Grand Slam első szenzációjára. A 18 éves bolgár Svetlana Pironkova legyőzte az egykori világelső Venus Williams-t, akit a 10. helyen emeltek ki az ausztrál nyílt bajnokság szervezői. Ezután a női mezőny 9. kiemeltje is búcsúzott, az orosz Gyementyeva a német Schufftól szenvedett váratlan vereséget. Egy másik sztár is búcsúzott ma, Lothar Matthäus a sajtó képviselői előtt mérleget vont 2 éves magyarországi tevékenységéről.
Lothar Matthäus kapitánysága 2 esztendeje alatt mintegy nettó 200 millió forintjába került a Magyar Labdarúgó Szövetségnek. Irányításával a válogatott nem tudta kiharcolni a részvételt az idei világbajnokságra. Tétmérkőzésen egyetlen jelentős játékerőt képviselő csapatot sem győzött le, és a 74. helyre esett vissza a FIFA világranglistáján. A német szakember, aki általános meglepetésre közölte, neki 2007 végéig aláírt szerződése van az MLS-szel, amit a mai napon felbontott, persze nem ezt emelte ki.
Az elmúlt két évben igen erős ellenfelek ellen volt lehetőségünk játszani, így természetesen nem olyan jó a mérlegünk, mintha csupa gyenge csapattal találkoztunk volna. Ha valaki tízszer mérkőzik a brazilokkal, természetes, hogy 8-9 alkalommal veszít. Ha viszont Azerbajdzsánnal játszik, nyilván többször győz. De kérdem én, a jövő szempontjából melyik a hasznosabb? Brazília ellen kikapni, vagy legyőzni például Antiguát? Nagyon nehéz számomra a búcsú, elsősorban azért, mert egy olyan csapatot hagyok itt, amelyik jó úton jár.
És most nézzük azokat, akik valóban jó úton járnak. A spanyol labdarúgó bajnokságban a Real Madrid és a Barcelona is hazai pályán szerepelt tegnap este.
Látszólag könnyűnek tűnt a listavezető Barcelona feladata, a 19. helyezett Athletic Bilbao legyőzése, a zsinórban 17. tétmeccs megnyerése. A baszk vendégek viszont nem kívántak asszisztálni az újabb katalán rekordhoz, és a 16. percben Llorente révén megszerezték a vezetést. Puyolék hiába birtokolták sokkal többet a labdát, veszélyes helyzetekig nem jutottak, de szerencséjükre Amorebieta kezeskedett az egyenlítésről. A megítélt büntetőt Ronaldinho értékesítette a 38. percben. Az 51. pedig már vezetett a bajnok. Fambommel lövését Lafuente még kitolta, de jött Messi, aki góljával 17-esre hízlalta a Barcelona győzelmi sorozatát.
A forduló és egyben az őszi szezon záró meccsén López Caro megtátosodott csapata már a 7. percben vezetett. Guti bombázta Zidane labdáját a Sevilla kapujába. A következő gólra viszont 45 percet kellett várni, de érdemes volt, ekkor Luis Fabiano egyenítette ki az állást. Nem sokkal később Baptista volt tiszteletlen volt csapatával szemben, erre az esésre kapott 11-est, Zidane pedig ilyen távolságról kiválóan céloz. Mint ahogy tette ezt két perce később is, de ebben a gólban Guti mozdulata volt páratlan. 5 perccel a vége előtt Casillas veszte megint a kipattanó volt, Osio csökkentette egyre a különbséget. A mindenáron egyenlíteni akaró vendégeket a legvégén még lekontrázta a Madrid. Zidane mesterhármasával 4. helyre ugrott a Real, de így is 13 egység a hátránya a címvédő Barszával szemben.
Az esti híradó után is várom önöket sporthírekkel, az addigi viszontlátásra.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Egyelőre még folytatódik a szürke, kis és szomorkás hangulatú idő. A kontinens nagy részének időjárását még mindig egy anticiklon befolyásolja, lényeges változás csak a hét közepétől várható, addig viszont marad a borongós, helyenként tartósan ködös szürke idő. Így lesz ez holnap is, mérsékelt lesz a nappali felmelegedés a fagyos éjjel után. Fagypont körül alakul majd a hőmérséklet a kora délutáni órákban is. Ma éjszaka is változóan felhős, párás, fagyos időnk lesz. Hajnalra általában mínusz 5 és mínusz 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap is a ködé, a ködfelhőké lesz majd a főszeret. Előfordul a tónos köccitálás, hószálingózás, számottevő csapadékra azonban nem kell majd számítani. A kora délutáni órákban a mai naphoz hasonlóan alakul majd a hőmérséklet, általában mínusz 3 és plusz 1 fok között. A frontérzékenyeknek jó hír, hogy holnap fronthatással nem kell számolniuk. A közlekedésben azonban igencsak nagy gondot jelent a köd és a pára. Az ónos köccitálás, hószálingózás miatt pedig igen gyorsan csúszóssá és balesetveszélyessé válhatnak az utak, vezessenek óvatosan. A folytatásban szerdán várható tehát lényeges változás a Kárpát-medence időjárásában. Ekkor nyugat felől várható majd csapadékhullám. Északon, északkeleten havas eső, eső valószínű és havazás. Másút ónos eső, esőre kell felkészülni. Kora délután általában mínusz 1 és 5 fokot mérhetünk, kettős fronthatás érvényesül szerdán. Csütörtökön ez a csapadékzóna majd áttevődik a keleti területek fölé, így ott várható havazás, északkeleten havas eső. Kora délután mínusz 1 és plusz 4 fokot mérhetünk. Húfúvások is előfordulhatnak a viharos erejűvé váló északi szél miatt. Péntektől azonban ismét megnyugszik majd időjárásunk, ekkor hidegfronti hatással kell számolni. Olyan változóan felhős lesz majd felettünk az ég, de azért több-kevesebb időre kisüt majd a nap. Kora délután mínusz 3 és plusz 2 fokot mérhetünk. A hét második felétől tehát hideg nappalokra és fagyos éjszakákra kell majd felkészülni. Én megköszönöm a figyelmüket, legyen kellemes az estéjük, és kérem, hogy végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárását. Viszontlátásra!
Aranyos a kicsike. Ilyen csak egyszer van az életben.
A világ legszebb szerelméről álmodott.
Egy szerelemről, amely nem volt több, mint egy óhaj.
De a hajó elsüllyedt az álommal együtt.
Csak a mese maradt, amit az emberek hallani akartak. Szeretlek.
A Titanic szobalánya.
Szemei ragyogtak, mint a csillagok. Szívünk hevesen kalapált.
Szerda este 8-kor a Duna Televízióban.
Sosem fogjuk elfelejteni ezt.